Másik izgalmas terület, szinte most már egy egyre bonyolultabb optikai eszközöknek a működését nézzük meg, a távcsöveknek a működését. Hogyan működnek a távcsövek? Nagyon egyszerű az eddigiek alapján megérteni. A távcsövek is úgy kezdődnek, hogy van egy objektívjük, egy tárgylencséjük, ami egy gyűjtőlencse általában, ami a távoli tárgyakról egy valódi képet hoz létre. Abban különbözik ez a többi esettől, hogy a távcsövek esetében, mivel messze nézünk, a T általában sokkal nagyobb, mint az F. Tehát a tártávolság sokkal nagyobb, mint a fókusztávolság. Ebből viszont az következik, hogy a képtávolság az lényegében a fókusztávolsággal egyezik meg. Ugye az 1 per F egy 1 per K plusz 1 per T-ből könnyen levezethető ebben az esetben. És ez azt mondja képletszerűen, amit az ábrán ábrázolva van, hogy a távcső objektívje a párhuzamos fénysugarakat a fókusz síkba gyűjti össze. Ami a tengellyel párhuzamosan jön be, az ugye a fókuszpontba megy, nevezetes sugármenet. Ami párhuzamos nyaláb, de nem a tengellyel párhuzamosan jött be, nézzék csak meg, az egérkurzorral mutatom, az is a fókusztávolság nyira a lencsétől fog összegyűlni, csak persze nem a fókuszpontban, hanem egy picit odébb. Ez azt jelenti, hogy a távcsövek a nagyon távoli tárgyak képét a fókusz síkban, amit piros szaggatott vonallal van jelölve, állítják elő. Mekkora lesz a képméret? Ugye a kis K per kis T egyenlő nagy K per nagy T-t átrendezve, a nagy K, a képméret, az kis K-szor nagy T per kis T, na de a kis K azt mondjuk az jó közelítéssel F, a fókusztávolság. Tehát a kép mérete az ilyen módon F-szer nagy T per kis T-vel fog megegyezni. Na igen ám, de a nagy T per kis T-t általában, a nagy T-t meg a kis T-t külön-külön általában nem ismerjük egy távcső esetén. Elnézek messzire, nézek egy távoli tárgyat, vagy éppen a holdat, vagy egy galaxist, nem tudom, hogy mekkora és milyen messzire van. Tehát nem tudom külön-külön a nagy T-t meg a kis T-t. Na de, ha ránézünk erre az ábrára, akkor látszik, hogy itt van a nagy T a tárgyméret, itt van a kis T tártávolság, látszik, hogy a nagy T per kis T az nem más, mint ennek a szögnek a tangense, ennek az alfa szögnek a tangense. Tehát a nagy T per kis T az valójában a tárgy látszólagos szögméretének a tangense. Tehát lehet, hogy nem tudom külön az egyiket meg a másikat, de az arányukat tudom. Mekkorának látszik a tárgy? Most az építőmérnök kollégák azok járnak ilyen gyakorlatról, ilyen teodolittal ilyen szögeket mérnek mindenféle irányok között. Őnekik nem kell nagyon mondani, hogy mit is jelent ez, hogy egy tárgy szögmérete. De hogy a hétköznapi életben is tudjunk valamit kezdeni, két dolgot szoktam elmondani. Egy, a teli holdnak és a napnak kb. Félfokos a látszólagos szögmérete. Kettő, a legtöbb embernek, akinek hosszú a keze, annak nagy is az arasza, ezért a legtöbb ember, ha kinyújtja maga elé így a kezét, és a nagy araszát nézi, akkor az a szemétől nézve 20-22 foknyi szöget jelöl ki. Tehát ez alapján az ember úgy fölmérheti, hogy mit is jelent ez a látószög, tehát meg tudom becsülni legalábbis ezeket az értékeket. Na most, tehát ez azt jelenti, hogy a tangens alfa az nagy T per kis T, azaz a kép méret az F-szer tangens alfával egyezik meg. Ekkora képet hoz, F-szer tangens alfa méretű képet hoz létre a távcső a fókusz síkjában. Nézzünk egy példát, ez annyira egyszerű, hogy ezt tényleg kivetítem. Félfokos látószög alatt látjuk a teliholdat a Földről. Mekkora képet alkot erről egy 1 méter fókusztávolságú objektív? Tehát, hogy este valaki kivetíti a hold korongját egy 1 méteres fókusztávolságú lencsével, akkor mit kap? Behelyettesítés 8,7 mm. Ez azt jelenti, hogy a teli hold fényét egyáltalán nem egy pontba fókuszálja egy 1 méter fókusztávolságú lencse, hanem mintegy 9 mm sugarú köröcske lesz. A holdnak ott lesz a képe. Na most ez érdekes, mert ez azt jelenti, hogy egy nagy méret, hogy a napkorongot is, ha kivetítem, az is félfokos, az is ugyanilyen méretű lesz. Tehát azt jelenti, hogy egy 1 méter fókusztávolságú lencsével egyáltalán nem egy pontba fókuszál a napnak a fényét, hanem egy kis korongocskába. A gyűjtőlencsékről szóló dolgokat azzal kezdtem, hogy biztos kiskorában mindenki gyújtogatott már papírgyűjtőlencsével, napfény segítségével, és lehet, hogy tapasztalták, hogy az a jó gyűjtőlencse gyújtogatáshoz, aminek egy nagy az átmérője, hogy sok fény gyűjtsön össze, de lehet, hogy azt is tapasztalták, hogy az a jó, aminek kicsi a fókusz távolsága. Ezt én sokáig kiskoromban nem értettem, hogy miért lehet ezekkel gyújtogatni, de aztán jobban gyújtogatni a rövid fókusz távolságúakkal, de aztán rájöttem, itt van ebbe az egyenletbe benne, mert a rövidebb fókusz távolságú, az kisebb korongba gyűjti össze a napfényét. Ugyanis nem egy pontba gyűjti, mert a nap nem pontszerű, és azért nem egy pontba gyűjti a napnak a fényét valójában. Tehát minél nagyobb, de minél vaskosabb, mert akkor rövid a fókusz távolságú lencse, az, amivel az ember jól tud gyújtogatni. Nos, az az érdekes, hogy a legnagyobb csillagászati távcsövek a világon nem is használnak több optikai elemet. Mint egyetlen egy objektív a fókussíkba létrehozza a képet, és a fókussíkba egyből odatolják régebben a filmet, ma meg a CCD, tehát az elektronikus képrögzítő berendezés, és így jön létre. Persze, egy nagy távcsőnek a fókusz távolsága 5-10-20 méteres, és az jó nagy képet alkot a tárgyakról, és azt fölrögzítjük, és utána azt elektronikusan vagy fotografikusan nagyítjuk. De a hétköznapi használatú távcsövek, tehát amivel én nézegetni akarok, azokban nem tehetek 5 méter fókusz távolságú objektívet, hogy ilyen legyen, ezért további nagyításra van szükség. A fókussíkba keletkező képet tovább nagyítom, ilyen módon lesz nekem egy igazi távcsövem. A leggyakrabban használt távcső típus az úgynevezett Kepler távcső, amiben az objektív is, meg az ókulár, a szemlencsét, azt még szokás az idegen nevével ókulárnak nevezni. Szóval az ókulár is egy gyűjtőlencse. Megmutatom egyszerűen, hogy hogyan lehet két lencséből távcsövet összerakni. Itt van, ez lesz az objektívem, ez pedig az ókulárom, ez egy másik gyűjtőlencse. Igen, ez kb. Ilyen fókusztávolságú. És akkor azt csinálom, hogy megfogom ezt az objektívet, így jól eltartom magamtól. Miért? Mert így mondjuk annak az ajtónak a képe valahol itt lebeg a levegőben. Tudják, emlékeznek, így ki tudtam vetíteni a tárgyaknak a képét. A kép akkor is itt van, amikor nincs ott a fal. Valahol itt van a kép közöttem. És ezt a képet nagyítva ezzel a lencsével megnézem, és akkor így szépen rá tudok nézni tehát szépen így egy kis távcsövet összeraktam ebből a két lencséből. Ennyi egy távcsőnek az alapötlete. Ez az úgynevezett Kepler távcső, hogy kivetítem a képet, de nem teszek oda egy zsírpapírt, mert azt csak eltorzítanám. Minek is? Itt van a kép, itt van a levegőben a kép. Azt tovább nagyítom, és hogyha elég hosszú a kezem, én nagyon nyújtózkodom, de nyilván aki nálam magasabb egy picit, az könnyebben összerak ebből egy távcsövet. Persze mondani se kell, hogy ez nem lesz jó távcső, mert az előzőekben mondtam, hogy ez egy nagyon egyszerű lencs, és nagyon torzít. Ez azért elég torz képet ad, ha valaki kipróbálja. Az erősebbek inkább ezzel a vetítő lencsével próbálkozzanak. Ez egy összetett lencserendszer, ez nagyon szép képet ad. Odaadom a hallgatóságnak, hogy tessék kipróbálni ezt a távcsövezést. Tehát kinyújtott kézzel az objektívvel a levegőbe létrehoznak képet, és az ókulárral, tehát ezzel a szemlencsével, meg a levegőben megnézik azt a képet, kérem majd akkor vegyék el és próbálgassák. Tehát így működik egy távcső. És itt két sugármenet szépen az ábrán található. Hogyan lehet a nagyítását kiszámolni? Nagyon egyszerű elemi geometriai gondolatokkal, csak az idő hiányában nem nézem végig, mert tényleg annyira potya. Be lehet bizonyítani, hogy a Kepler távcsőnek a nagyítása a két fókusztávolságnak az aránya. Tehát objektív fókusztávolság per okulár fókusztávolság. Ez ebben az esetben olyan 3:1 körülbelül, tehát ezzel olyan 3-szoros nagyítású távcsövet lehet készíteni. Igen, tehát ez a, ennek a távcsőnek az esete. Persze a gyakorlat elbonyolítja a dolgokat, említettem már a jó minőség esetén az objektívet általában több tagú lencserendszerrel, meg az ókulárt is több tagú lencserendszerrel helyettesítik, nem csak egy lencsével, hogy ne torzítson. Meg olyan technikai problémák is vannak, hogy például a Kepler távcső jól láthatóan fejre állítja a képet. Nézzék ezen az ábrán, az alsón, az alulról bejövő fénysugár fölülről lefele hagyja el a távcsövet, tehát fejre állítja a képet, ez az egyik baj. A másik baj, hogyha kellő nagyítást akarok, akkor hosszú távcső kell. Biztos látták az ilyen régi kalóz filmeken, a kalóz kapitány elővesz egy ilyen távcsövet, és kihúzza, és akkor azzal nézeget távolra. Ez sokszor kényelmetlen, ezért a hétköznapi gyakorlatban használt úgynevezett vadásztávcsövek, azok azt a trükköt használják, hogy ugyanúgy Kepler távcsövek, mint ez itt föl van, csak prizmák segítségével összehajtogatják a fénynek az útját, és valójában egy ilyen vadásztávcsőben egy kicsit ide-oda verődik a fény, és ezáltal össze van hajtogatva ez a hosszú távcső, ami különben ilyen nehézkesen kezelhető lenne. Plusz még a prizmák segítségével visszaállítják a talpára is a képet, és akkor így nem zavar minket ez a fejtetőrás. De az elve annak is ugyanez, az is ugyanígy működik. Érdekesség, de nem sokszor használják, mert nem igen lehet torzításmentesen megcsinálni a galilei távcsövet, de történetileg ez volt az első. Kevés helyen használják mondjuk színházi távcsövekben. Ennek a szemlencséje szórólencse. Mert ezekből a sugármenetekből, amik láthatóan meg vannak szerkesztve, ebből az jön ki, hogy szórólencse esetén is egy nagyon kicsi szögben beérkező fénysugár nagyon nagy szögben távozhat. A szöget itt ugye a tengelyhez viszonyítva kell mérni. Tehát szórólencse, mint szemlencse is alkalmas arra, hogy távcsövet csináljunk. Ez rövidebb lesz, mint a Kepler távcső, de nem lehet vele nagy nagyítású és torzításmentes verziót csinálni, hogyha ez nem igen terjedt el, néhány speciális területet leszámítva. Aztán még, hogy a távcsövekről beszélünk egy picit, meg kell említeni, hogy a nagy távcsövek azok mind-mind tükrös távcsövek, tehát az objektívjük nem gyűjtőlencse, hanem homorú tükör. Itt egy óriási nehézséggel állunk szembe, hogyha ez mondjuk egy homorú tükör lenne, amit most elfelejtettem behozni, elnézést, homorú tükör lenne, és mondjuk annak a lámpának a képét akarnám megnézni vele, ugye a lencsével ki tudom vetíteni a falra, illetve mögé tudok állni, és meg tudom nézni. De a tükör ugyanarra az oldalra vetíti ki. Ide vetíteném ki a képet, és hogyha ide én beállnék az ókulárra megnézni a képet, akkor a fejem pont kitakarná a fénysugárnak a menetét. Ezért a tükrös távcsövekben egy kicsit trükközni kell. A legelső és azóta is legelterjedtebb távcső típus az úgynevezett Newton rendszerű távcső, azért mert Isaac Newton találta ezt is ki. Így néz ki. Tehát bejön a fény innen balról, egy homorú tükör összegyűjti a fényt, és itt keletkezne a kép, itt van a fókussík, de az előző nehézség kikerülése véget egy kis ferde tükörrel oldalra kivetítjük a képet, és itt van az ókulár, a szemlencse, és innen nézünk be, és itt oldalról nézzük meg a képet. Persze a segédtükör egy picik fényt elveszít, mert a közepét kitakarja, de még mindig megéri. Miért jobbak a tükrös távcsövek a lencsés távcsöveknél? Hát azért, mert nagy méretben is legyárthatók. Egy nagy méretű lencsét egyrészt nagyon drága gyártani, de egy bizonyos méret fölött nem is lehet. Mert egy nagy méretű lencsét, gondolják el, hogy ez egy lencse, csak a szélén tudok alátámasztani. Ezzel szemben a tükröt hátulról is meg tudom támasztani. Ugyanis ezek a saját súlyuk alatt elgörbülnek. És már egy fényhullámhoznyi elgörbülés elrontja a képalkotást. A legnagyobb épített lencse 126 cm átmérőjű, amit megcsináltak valaha, de megcsinálták, és azóta függőleges helyzetbe tárolják egy múzeumban, mert kiderült, hogyha elforgatják függőleges síkból, és nem támasztják alá középen, akkor kitörhet a saját súlya alatt. Úgyhogy ez nem. A legnagyobb működő lencsés távcsőnek 102 cm-es a lencse átmérője. Ezzel szemben tükrös távcsőből számtalan 3-4 méteres van, de ugye már a legnagyobbak azok ilyen 10 méteres tükrökkel rendelkeznek. Mondjuk azok több tagból vannak összerakva, de ez már technikai részletkérés. Lencsékből ugyanezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát a nagy méret miatt van. Sőt, igaziból, hogyha megnéznek egy sporteseményt, mondjuk egy foci VB-t vagy ilyesmit, és megnézik az újság, a fotósokat, hogy elhelyezkednek a pálya mentén, és ilyen jó nagy méretes, szinte távcsőszerű fényképezőgéppel a pálya túloldalán is le akarják fényképezni a játékos homlokán gyöngyöző izzadságcseppeket, akkor nagyon sokszor azt lehet észrevenni, hogy nincs az elejébe lencse, hogyha belenéznek. Azért, mert sokszor az ilyen nagyon erős, nagyításra képes fényképezőgépek objektív és tükör. Valójában ilyen tükrös cucc van oda betéve, csak ott nem oldalt, hanem a tükörnek a furatán veretik vissza a képet egy spéci segédtükörrel, de ez már tényleg technikai részletkérdés. Annyi ebből a tanulság, gyártási nehézségek miatt egy bizonyos méret fölött tükrös objektívet érdemes használni. Macerásabb, mert segédtükör kell, meg ilyesmi, de nincs mese, egy bizonyos méret fölött egyértelműen ez éri meg. És akkor nézzük meg, hogy milyen pici részleteket tudunk látni a távcsövekkel. Ugye tanultuk a fényelhajlásnál, hogy a fényelhajlásnak jellemző físzög, színuszfegyel 1,22 lambda per d. Na most egy pillanat, valaki megkérdezheti, hogy itt a táblán azt írtam, hogy fi egyenlő 1,22 lambda per d. Hova lett a színusz? Sehova. Azért, mert amit itt is elmondtam, hogy egy radiánnál sokkal kisebb szögek esetén a radiánban mért szögérték meg a tangense, meg a színusz az jogközelítése mind megegyezik. Aki nem hiszi, bizonyítsa be, vagy próbál ki zsebszámológéppel, és tényleg láthatja, hogy ez valóban így van. Tehát mindegy is, hogy odaírjuk azt a színuszat. Precízen oda kell írni, tehát az a precíz a színusz. De nyugodtan lehagyhatjuk a gyakorlati esetekben onnan. Nos, szóval a színuszfi az 1,22 lambda per d. Hogyha az emberi szemre jellemző 550 nanométeres lambdát ide beírjuk, akkor az derül ki, hogy egy d átmérőjű távcsőnek a felbontó képessége 6,71 × 10⁻⁷ per d. Ha kihasználjuk a kis szögekre érvényes színusz alfa közel egyel alfa összefüggést, akkor az jön ki, hogy a távcső felbontó képessége 6,71 × 10⁻⁷ per d, de ez radiánban van értve. A radiánban nem szeretünk gondolkozni. Még fokban se igazán jó, mert ezek a foknál sokkal kisebb szögértékek lesznek, ezért ív másodpercben szokás kifejezni. Az ív másodperc ugye a fok 3600 része, 0,138 ív másodperc, 138 ezred ív másodperc per d. Ekkor egy ilyen pici részleteket láthatunk egy távcsővel. Ebből következik az, hogy mekkora egy távcsőnek a maximális nagyítása. Miért? Mert ha én enszeresre fölnagyítom a képet, akkor az elhajlási korongnak a méretét is enszeresre fölnagyítom. Ha volt egy ilyen físzögem, ilyen 0,138 ív másodperc per d elhajlási korongom, és én ezt enszeresére fölnagyítom, akkor enszer fi méretűre nagyítottam, és ez az enszer fi eléri a fi nullát, ahol a fi null az emberi szem felbontó képessége, amit az előző órán kiszámoltunk, hogy 60 ív másodperc. Ha ezt elérjük, akkor utána hiába nagyítunk tovább, nem jönnek elő új részletek, csak ilyen homályos kép lesz egyre nagyobbra és nagyobbra nagyítva. Ebből könnyen látható, hogy a maximális nagyítás az fi null per fi, mert egyezik meg. A fél null az 60 ív másodperc, egy ív percet beírva, kb. Az önk, hogy 430D. Na, ez egy szép, egyszerű végeredmény. Ez azt jelenti, hogy egy méter átmérőjű távcsővel 430-szoros az a maximális nagyítás, amit érdemes kihasználni. Lehet vele nagyobbat, csak nem érdemes, mert üres nagyítás lesz, nem jönnek elő új részletek. Persze egy méteres objektívje kevesünknek lesz, de mondjuk olyan távcső, aminek 5 centis az objektívje, olyan vadásztávcső, az sokaknál van, akkor azt ki lehet számolni, hogy 5 centi, tehát 500 méter esetén ez olyan kicsivel több, mint 20-szoros, 21,5-szeres nagyítása jön ki. Tehát egy 5 centi objektív átmérővel olyan 20-szoros nagyítás körüli az, amit ki lehet hozni. És valóban ekkörül van ezeknek a maximális nagyítása. Érdekes, hogy van a távcsöveknek egy minimális nagyítása is. A távcsövek minimális nagyítása az abból következik, hogy ha túl kicsi nagyítást alkalmazok, akkor a bemeneti fénysugár nem szűkül össze eléggé ahhoz, hogy beleférjen a szemembe. Picit visszalapozok erre az ábrára, erre. Nézzék csak, itt bejön az objektíven a fénynyaláb, egy kisebb fénynyaláb megy a kimeneten. Nagyon egyszerűen be lehet látni, hogy a fókusztávolságok arányában csökken a fénynyalábnak a mérete. Na, de a fókusztávolságok aránya az éppen a nagyítás. Tehát egy tízszeres nagyítású távcső tized részére húzza össze a fénynyalábot, ahogy bemegy a szemembe. Na, de ha ez a kijövő fénynyaláb nagyobb, mint 8 mm, akkor nem tudom a távcsövet kihasználni, mert a pupillámba legfeljebb 8 mm-es fénynyaláb fér bele. Tehát ahhoz, hogy ez ne következzen be, a nagyításnak legalább D per 8 mm-esnek kell lennie. Különben rengeteg fényt elveszítek, ez a minimális célszerű nagyítás. Itt egy ilyen röpp példába gyorsan ki van számolva, egy vadásztávcső objektíve 50 mm-es átmérőjű, mennyi az ilyen objektívvel elérhető a maximális, illetve a minimális célszerű nagyítás, könnyen be lehet helyettesíteni, hogy a minimális nagyítás az mintegy 6-szoros, a maximális nagyítás pedig 21-szeres, és valóban, ha megnézzük a boltban, lehet kapni 7x50-es vadásztávcsövet, a 7x50-ből a 7-szer az a nagyítás, az 50 pedig az objektív átmérő milliméterben, 10x50-eset, meg 15x50-eset lehet kapni. Nagy ritkán tud az ember 20x50-eset is venni, azt inkább azért nem árulják, mert 20-szoros nagyításra az embernek a kézremegése már elrontja a dolgokat. De még 20x50-es van, de annál nagyobbat már nem csinálnak, ezért. Ez van mögötte. És azért nem csinálnak 7-szeres nagyításnál kisebbet, mert ott rengeteg fény elveszne. Tehát ezek az egyszerű számítások vannak ezek mögött. Itt van még egy példa, amit most nem néznék meg, mert inkább most mindjárt befejez az elméletet, néhány példát itt a táblánál csinálnék ilyen felbontó képességet. Egy gyors pillantást az elméleti rész végén vessünk a mikroszkópnak a működésére. A mikroszkóp működéséről mit tudunk mondani? Hát a következőt, a mikroszkóp az olyan, mint egy távcső, de mégse. A távcsővel ellentétben a mikroszkóp éppen, hogy a nagyon közeli tárgyaknak alkotja a képét. Nézzük csak, itt is van egy objektív, meg egy ókulár ezekben az esetekben, csak hogy itt a tárgy nagyon közel van. Alig van távolabb a tárgy, mint a fókusztávolság. Itt van egy ilyen pöttönpinduri tárgy, erről az objektív előállít egy nagyított valódi K1 képet, amit az ókulárral megnézünk, és azt egy látszalagos képként egy még nagyobb képre, erre a K2-es képre kinagyítjuk. Tehát itt egymás után egy valódi, meg egy látszalagos képalkotás van összerakva. Nem látom értelmét, hogy most kiszámoljuk, nagyon egyszerűen ki lehet számolni, hogy hányszoros nagyítása egy ilyen mikroszkóp. Az az érdekes, hogy az jön ki a számításból, hogy ebben nem a fókusztávolságok aránya, hanem inkább a reciprokaiknak a szorzata jön be a nevezőben. Tehát minél kisebb fókusztávolságú lencsék kellenek ahhoz, hogy nagy nagyítást tudjak elérni. Azonban itt is A nagy nagyításnak korlátai vannak, itt is ki lehet számolni a felbontó képességből eredő korlátokat, és az jön ki nagyon könnyű számítással, hogy a legkisebb képméret, amit mikroszkóppal látni tudok, az 0,61 lambda per színusz alfa. Ami színusz alfa, az az, ami itt ezen az ábrán látható, annak az alfának a tangense, tehát, hogy a fókusz távolságból nézve a lencse sugara mekkora szög alatt látszik, ez van itt ebben az esetben. Ez a színusz alfa gyakorlati esetekben a 0,5 és 0,8 körüli, ez azt jelenti, hogy mikroszkóppal a legkisebb kép az nagyjából egy hullámhossznyi, amit meg tudok nézni. És ez az, ami a mikroszkópok képességét korlátozza. Nos, ennyit szerettem volna távcsőről, mikroszkópról mondani. Rengeteget lehetne még beszélni, mert nem olyan egyszerű a téma. Csak egy problémát vetek föl, például a fényerőnek a problémája. Ugyanis, hogyha valamit nagyon fölnagyítok, akkor a fényét széthúzom nagy területre. Aki használt már például a mikroszkópot, az tapasztalhatta is, hogy nem is olyan egyszerű elérni azt, hogy kellő fényerő rendelkezésre álljon a nagyításakor. Na de ez már technikai részlet kérdések sora, amiben itt nem megyünk bele.